A mai istentiszteleten egy olyan igét fogok felolvasni, ami valószínűleg sokunk számára egy ismert ige. Mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van, mint minden igének. És ugyanúgy tűnik, hogy a kenyérről szól ez az ige szakasz, János evangéliumának a 6. részéből, de Jézus nagyon... Hogy mondjam, szerintem nagyon érthetetlen módon fogalmaz, ami az akkori és jelenlévő emberek számára érthetetlen volt, de én nem gondolom, hogy ma annyira érthető lenne. És szeretnélek arra kérni titeket ma, akik itt vagytok, hogy próbáljátok meg végig gondolni, hogy vajon mit értek én ez alatt az ige alatt, még a magyarázat előtt, amikor csak felolvasom, mit jelent nekem az, amit Jézus mond, egyáltalán értem-e, hogy mit akar Jézus ezzel mondani, és próbáljuk tényleg, ami számomra is nehéz, hogy legalábbis érthető legyek, vagy azt tudjam elmondani, amit én megértettem, de próbáljuk így keresni az Isten üzenetét, hogy vajon a felolvasott igékből mi az, ami nekünk üzenet lesz ezen a mai vasárnapon. Szóval a János evangélium a 6. részéből fogok két ige szakaszt felolvasni, az először a 28. verstől a 35. versig, majd aztán a 48. verstől, 49. verstől az 55. versig. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus erre ezt mondta, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A következő szakaszt fogjuk olvasni, amit látunk majd a kivetítőn a 48. verstől. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eled elől? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem hisszátok a vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Szóval, ahogy mondtam, a mai istentisztelten hálát adunk a kenyérért, és imádságban ezt fogjuk tenni az igéletés után a testi eledelért, hogy van mit az asztalra tennünk, és miközben tudjuk nyilván, hogy ahogy mondtam is, minden, ami van, ajándék, és minél tovább haladunk előre az időben, és látjuk azokat a természeti szélsőségeket, amiben mi is benne élünk, vagy főleg a környező országokban, ami történik, még inkább tudjuk, hogy minden ajándék, amink van. Isten ajándéka, hogy itt, ahol élünk, még vethetünk, még arathatunk, még ültethetünk, még szedhetünk gyümölcsöt, hogy még a termésnek de az, hogy megteremjen valami arra, még van lehetőség, az Isten ajándéka. És mégis van egy paradoxon ebben az igében, amit felolvastam, mert Jézus noha kenyérről beszél, de mégis valami más kenyérről. És Jézus is evésről, meg ivásról beszél, de mégis valahogy máshogy. És tanítani akarja a sokaságot, és ma minket, hogy van egy másfajta kenyér, amit ő úgy fogalmaz, hogy a mennyei kenyér, vagy a kenyér, ami a mennyből szállt le, amiből, hogyha valaki eszik, akkor örök élete lesz. És arról beszél Jézus, hogy ő maga hozta el ezt a kenyeret, és neki az a küldetése, hogy valahogy ezt odaadja nekünk, hogy az életünk részévé tegye. És ez a nagy kérdés, hogy jó, de mégis hogy? Vagy mit értsünk ezen? Vagy persze sokan azt mondják, akik már ismerik régebben a Bibliát, hogy ez az úrvacsora, nem? Hát az, amit eszünk, meg iszunk. Igen, és mit tud ez adni? Vagy hogyan van ez jelen? Vagy mit jelent ez nekünk? Engem nagyon megmozgatott most ez az ige, és különösen megmozgatott egy egzegézis, amit olvastam ennek kapcsán, ez egy írásmagyarázat ennek az igének a kapcsán, és nagyon sok új impulzust adott nekem az Úristen ennek az igének az üzenet által. És hadd mondjak egy képet, hogy miről is szól ez az egész történet. Látja mindenki az úrasztalán ezt a kenyeret. Alapvetően, hogyha ezt a kenyeret nézzük, két dolog történhet, vagy az, hogy megéhezünk, mert úgy van bennünk van, hogy de jó lenne megkóstolni, mert éppen nem reggeliztünk otthon, mert már nem volt idő, vagy nem tudom én, mi történt, és úgy látja az ember, hogy még ropogós a héja, és azt tudja, hogy a serclé az mindig nagyon finom, úgyhogy lehet, hogy már az van bennünk, hogy majd én a serclét fogom kérni, amikor fölvágják a kenyeret, de hogy alapvetően, ameddig így van ez a kenyér, addig ez nem tesz semmit, nem táplál bennünket, esetleg csúnya módon megnyalogathatnánk, de akkor se éreznénk belőle semmit, vagy az ízét. Szóval, hogy ameddig ez így itt van, addig semmi nem történik. De egy másik képet is hadd hozzak, képzeljünk el egy kocsit, ami tele van tankolva, és aztán ott ül benne öt ember, tegnap láttam egy ilyet, már nem tudom, hogy az tele volt-e tankolva, de így ez jutott eszembe, hogy ült benne két ember elől, két hölgy, bocsánat, és három úr pedig tolta a Bugyi úton. És először még néztem is, mert fura volt, hogy csak a lábakat láttam, és mondom, ez a kocsi sokkal lassabban jön, és lábakon jön velem szembe, mondom, ezt nem nagyon értem, és amikor közelebb értem, akkor láttam, hogy hátulról tolják. És ez a kép ugrott be, hogy igen, lehet, hogy tele van egy kocsi benzinnel, de igazából, hogyha a gyújtást nem kap, hogyha ott nem történik valamilyen reakció, hogyha nem indul az a keringés, ha nem ömlik be a benzin, ha nem robban föl, akkor nagyon jó lesz benne ülni a kocsiba, de nem sok élményt nyújt. Viszont, hogyha ráadják a gyújtást, és nyilván most lehet, hogy ez a kocsi rossz volt, nem azért tolták, mert úgy gondolták, hogy így funkcionál, csak értitek, hogyha ott beadjuk, és tényleg beindulnak a folyamatok, és én nem vagyok autószerelő, szóval nem tudom ezt így leírni, hogy ez hogy történik, de tudjuk azt, hogy amikor beindítjuk a kocsit, akkor annak egyrészt hangja van, és ha a sebességbe tesszük, akkor az elindul és megy, és élvezhető lesz az út. És Jézus tanításában azt fogjuk látni, hogy igazából ez a kép, ez teljesen ráillik a kereszténységre. És szeretnélek megkérni titeket, hogy bármit is gondoltok most a kereszténységről, vagy a definíciójáról, hogy mit is jelent a kereszténység, kérlek egy rövid időre, egy picit engedjétek el. És tegyetek föl magatoknak egy kérdést. Van-e benned valami a Krisztussal való kapcsolatodban, ami úgy írható le, mint a fenti példa? Hogy úgy éled meg a kereszténységet, mint ami így beárad az életedbe, kering benned, aztán így fölrobban, és érzed, hogy ez valóság, hogy valami történt, és áttöri a régi szokásokat, és áttöri a falakat, és egyszerűen valami életté válik benned. Történik ilyesmi? Van benned valami, ami ezekkel a kifejezésekkel leírható? Mert Jézus ma arról beszél, hogy ez a kereszténység, és arról, hogy ő a mennyei kenyér, és azt mondja, hogy én neked adom ezt a kenyeret, ami megtöretik, és ami a tiéd lehet egészen személyesen, és ez felrobban benned, és ez erőt ad neked, és ez megújít téged. És három kérdés alapján szeretném ezt kibontani, hogy ez mégis hogy történik, vagy hogyan van jelen. Az első az, hogy vajon mi ez a kenyér, a második, hogy honnan származik, a harmadik pedig, hogy hogyan lehet a miénk. Nagyon egyszerű kérdés, mi ez, honnan származik, hogyan lehet a miénk. Az első kérdés tehát, hogy mi ez a mennyei kenyér, és Jézus használ egy kifejezést, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És nagyon érdekes a görög szöveg, mert két szó szerepel ebben a szövegben, mind a kettő nagyon fontos János evangéliumában. Az egyike a biosz, ezt mindenki ismeri a biológiából, meg a bioszból, ezt ugyan használtuk. A másik pedig a zoé, ez már egy másik görög szó, de hogy a görög az élet szóra ezt a két kifejezést használja. És a biosz szó az a fizikai létezést jelenti. A zoé az pedig a minőségi életet, az élet minőségét. És amikor Jézus János evangéliumában erről beszélt a hatodik részben, itt mindenhol a zoéról beszél. Szóval nem a fizikai létezésről beszél Jézus, hanem az élet minőségéről beszél. És azt mondja, hogy én vagyok az élet minősége. És ez nyilván nekünk így nem mond sokat, de hogy a magyarban nem sok szót használunk, csak egy, hadd próbáljam ezt így érzékeltetni a különbséget, mégis emlékeztek, vagy biztos volt már ilyen tapasztalatotok, mikor valaki az oda mentek, és megkérdezett, hogy vagy? És azt mondja, hát még élek. Vagy odamész, és azt mondja, hogy vagy? Élek. Értitek, hogy a kettő között nagyon sok különbség van, de nyilván mind a kettőt ugyanezzel a szóval próbáljuk kifejezni, de a görögök két szót használtak erre. És most csak név nélkül, amikor legutóbb meg legelőször a gyülekezetből elmentünk paintballozni, valakivel beszélgettünk, és utána, és mondta nekem, hogy most azt érzem, hogy élek. Máskor csak úgy létezem. És akár a saját példánkat is hozhatnám, mondjuk az elmúlt néhány nap nyaralási élményeinek volt egy-két olyan része, amikor az ember azt érzi, hogy hát igen, ez most így élek. És nyilván, amiről beszélt ő, vagy beszélek én, az életnek a minősége, amiben van izgalom, energia, öröm, értelem, ami felpumpál, ami lázba hoz. Talán ismerős ez az érzés mindnyájunknak, mert valahol mindenki keresi ezt, hogy élni akarok, érezni akarom azt, hogy élek, és nem az csak azt, hogy csak úgy létezem, vagyok egyik napról a másikra. Keressük ezeket a tapasztalatokat. És noha nyilván a kenyér a fizikai létezésnek a szükséglete, a biosznak a szükséglete, de alapvetően Jézus egy másik kenyérről beszél, amit zoét hoz, ami egy minőségi életet hoz. És nagy különbség van a kettő között. Amikor a Biblia az örök életről beszél, az örök élet sehol nem, a Bibliában sehol nem az örök létezést jelenti, hát hogy örökké leszek valahogy, az inkább a pokolnak a definíciója. Hogyha valaki szeretné tudni, mi a pokol definíciója, akkor az örök létezés. Még élek. Ismerős ez az érzés a földi életünkben is, nem? Hogy gyötrődsz, kínlódsz, sokan azt mondják, hát igen, ez minden napi életem ez, nem? Hogy még élek. És Isten tudja ezt, hogy nélkül az élet ilyen? Egy fizikai létezés, és azt mondja, hogy küld valakit, aki elhozza a zoét, és hadd használjam ezt a szót, az élet minőségét, az élet kenyerét. Az élet, amelyről Jézus beszél, a mi életünket is értelmessé, élhetővé, energikussá, örömtelivé teszi. A mennyei kenyér adja az életnek az értelmét. Jézus azt mondja, hogy nem az örök létezésünket segíti, hanem az örök életünket. És tudjátok, valahol a Biblia, tehát nagyon sok helyen beszél a Biblia arról, hogy alapvetően az ember keresi ezt az életminőséget az életében. Mert szeretne élni, szeretné átélni ezt, hogy én élek, és nem csak létezem. És különféleképpen tudjuk ezt keresni. Érezzük, hogy a létezés önmagában nem elég. Nem elég az, hogy vagyok egyik napról a másikra. Valaminek történnie kell, valaminek lennie kell az életemben, ami célt ad, ami értelmet ad, ami örömet ad, ami segít, és valahol ezt meg kell találnom. És sokunknak van egy elképzelése arról, hogy mi lenne az élet szerintem. Mi lenne nekem az élet, és nyilván ez kortól, talán nemtől is, sok mindentől függ, hogy ki mit gondol erről éppen most, hogy mi lenne nekem az élet. van, aki számára egy nagyon jó élmény, van, aki számára egy nyaralás, van, aki számára a mások dicsérete, van, aki számára az elismerés, van, aki számára a család, az unokák, vagy önmaga. De amikor a szívünk mélyén eldöntjük, hogy milyen lenne szerintünk valójában az élet, akkor Jézus azt mondja, ha nem ezt a kenyeret eszitek, ha nem a mennyei kenyeret eszitek, akkor igazából újra meg fogtok éhezni. És lehet, hogy jó dolgokra vágyunk, és olyan dolgokra, amit az Isten is szeretne nekünk megadni. De mégis elsődlegessé tesszük. És azt mondja, hogy újra meg fogunk éhezni. A Biblia nagyon sokat beszél a hamis életről. A történetben, amit felolvastam, megelőzi egy másik történet, az 5000 ember megvendégelése, azt talán sokan ismerik a jelenlévők közül, ami nem is 5000 ember, hanem kb. Inkább 15-20 ezer ember, mert 5000 férfi plusz a hozzátartozók. És az emberek, akik ott vannak, gyakorlatilag egzisztenciális kérdést csinálnak az ügyből, és azért kérik Jézust, hogy ismételje meg a csodát, hogy tegye meg újra, hogy legyen tele a pocakjuk, hogy érezzék azt, hogy valaki gondoskodik róluk, hogy nekik nem kell az életben semmilyen szükséget szenvedniük, arra vágynak, hogy jó létben éljenek, mert ez a Zoé nekik, ez az élet minősége, meglegyen minden, ami kell, úgy, ahogy Mózes idejében, tudod, a manna minden nap, ne kelljen semmi mással foglalkozni, így szeretnénk élni. Hadd kérdezzem meg, mi a kenyered neked? És legyél őszinte, hiszen önmagaddal kell szembesülnöd, és az Isten úgy is tudja, de szeretné, hogyha őszinte lennél magadban, és magadnak válaszolnál arra a kérdésre, hogy mi ez a Zoé, ez az élet minőség, az élet szerinted, neked. És hogyha egész őszinték vagyunk, akkor fogjuk látni, hogy vannak dolgok Jézuson kívül, sokszor, amik előtérbe helyeződnek. És lehet, hogy ideig, óráig meg is szerezheted, és talán ad valamit, de újra megéhezel, és újra, és újra, és újra. De Isten lelke valami mást ad. Pál apostol beszél erről az egyik levelében, és nagyon érdekes szót használ, ami azt mondja, hogy az Isten lelke így stimulál bennünket, így ösztönöz bennünket. Felemel, segít meglátni a valóságot. Mert azt mondja, hogy a hamis zóék, vagyis azok a hamis képek, amiket mi az életben keresünk, azok sokszor azt csinálják, hogy a valóságot eltorzítják, és azt mondják, hogy ez az igazi, látod, erre vágytál, itt van, és ne foglalkozz most semmi mással, ezt kerested, ez a tiéd. Csak akkor veszed észre, hogy nem ez volt, amikor újra megéhezel. És azt mondja az evangélium, hogy az Isten lelke pedig megmutatja a valóságot, és azáltal mutatja meg, hogy elmondja az evangéliumot. És az evangélium nem azt mondja, hogy itt van valami, amiben belemenekülhetsz, itt a munkád, itt a családod, a szerelmed, bármi, menekülj a valóság elől, mert mindez végül kimerít. Jézus mit mond? Elmondja az evangéliumot, és arra hív, hogy gondolkodj rajta, hogy imádd őt, hogy próbáld meg mélyen a szívedbe vésni, úgy emészteni ezt. Egészen addig, míg annak az ereje, mint egy dinamit, így bum, fölrobban belül, és azt tudod mondani, hogy most élek. Most azt érzem, hogy élek. Mert az Isten lelke bennem van. De mi az, amit újra és újra meg kell hallani, fel kell fogni, meg kell érteni, akár hívő ember, vagy akár nem. Azt, hogy egy hatalmas teremtő Isten, aki az egész univerzumért felelős, a történelem egy pontján egészen személyessé vált emberré lett, eljött ide közénk, meghalt értünk, elvette az ítéletet, amit te érdemelnél, megfizetett a kudarcainkért, megfizetett a bűneinkért, és hogyha a te bizalmadat áthelyezed belé, és nem a hamis életekben bízol, amit sokszor keresel, hanem benne bízol, és azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy te vagy az élet. Ha az ő kegyelmét kérjed, akkor átélheted most itt, vagy az úrvacsorában, ezen az Isten tisztelten, az Isten jelenlétében, hogy ő megajándékoz téged az élettel. Átéled azt, hogy ő a családjába fogad, adoptál, hogy újra átölel, és úgy tekintesz magadra, mint egy családtagra. Egy olyan szerető és hatalmas nagy családnak a részévé válsz, ahol mindenki veled együtt ugyanúgy kegyelmet nyert az Istennél. Ahol mindenkit ugyanúgy, mint téged, örökbe fogadtak. Ezért senki sem több vagy kevesebb, mint a másik. Innentől új erővel rendelkezel, új természetet nyersz. És ez a természet elkezd kibontakozni, és egy csodálatos személyiségé formál téged az Isten. És lesz egy biztos reménységed a szenvedések között is. És jó reménységgel nézel majd az élet vége felé is, hogyha arra kerül a sor. De ha az életünket a szereteten, vagy a munkán, vagy bármi máson keresztül próbáljuk megtalálni, akkor azt mondja az ige, hogy elveszítjük. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, mondja Jézus, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek. Ez az életminőség csak Jézusban található meg. Egyedül ő adhatja a mennyei kenyeret, senki más. Jézus nem azt mondja, hogy mindenki menjen el, és keresse magának valami harapnivalót, hanem azt mondja, hogy gyertek hozzám, én vagyok. Én vagyok. De hol van ez a mennyei kenyér? Ott az asztalom? Nem. Azt mondja Jézus, hogy a mennyből szállt le. Most nem akarok belemenni ilyen filozófiai vitatkozásokba, de vannak a keleti oldal támogatói, akik azt gondolják, hogy a vallásosság az valamilyen misztikus dolog, mi is sokszor ezt gondoljuk, és vannak a nyugatiak, akik meg azt mondják, hogy ilyen filozófiai dolog, és akkor valaki így elmisztifikálja az egészet, hogy az Isten ilyen hatalom, meg szóval a buddhista, stb. Keleti filozófiák ezzel foglalkoznak. A nyugati az meg inkább, hogy ilyen filozófikus értelmiség, megérthető, felfogható, és hogy a Biblia azt mondja, hogy a kereszténység egyik sem. És Jézus olyan szépen mondja azt, hogy a mennyei kenyér, vagy az élet kenyere, az a mennyből szállt le, az egy személy. Személyes kapcsolatba lehet kerülni vele. Meg lehet ismerni, ő egy ember. Lehet vele beszélgetni, lehet őt hallgatni. És hogyha nem érted, vagy nem így éled meg, akkor nem biztos, hogy teljesen érted, mi a kereszténység. Engedjétek meg, hogy segítselek titeket, és ez nekem is nagyon segített egy tesztel. Ha megkérdezné most tőled valaki, hogy te személyes kapcsolatban vagy Jézus Krisztussal, mit válaszolnál? Aki azt mondja, persze, hiszek bizonyos igazságokban, hiszek abban, hogy bizonyos módon élem az életemet, imádkozom, gyakran járok templomba. Hadd hozzak egy példát, hogy megvilágítsam ennek a másik oldalát, hogy ez mennyire lehet sokszor téves is. A házasságnak a példáját hozom, a Biblia is sokszor beszél a házasságról, meg az Isten ember kapcsolatról. A házasság sokszor szétesik, mert megszűnik egy személyes, belsőséges kapcsolat. És egy ilyen üzleti kapcsolattá válik a házasság. Mit értek ez alatt? Azt, hogy az emberek együtt vannak, de akkor beszélgetnek, amikor kell. Vannak bizonyos kötelességeik, vannak bizonyos felelősségeik, amelyeket végrehajtanak. Úgy érzik, megértik egymást, de így ennyi. Akkor érdemes kérdéseket feltenni, hogy vajon tudnak csak úgy időt tölteni egymással? Hogy csak ott legyenek, csak egymás szemébe nézzenek? Ott vannak egymásnak, ha baj van? Tudják, hogyan kell támogatni egymást? Tudják, hogyan kell elviselni egymás terheit? Különnek tartják a másikat maguktól? Hajlandók átrendezni a saját életüket a másikért? Olyan helyzetben vannak, hogy hajlandók segíteni az adott személynek a változásában? Megváltoztatni akár önmagukat az adott személy érdekében? Ez egy személyes kapcsolat, mert van benne egy ilyen kölcsönös szeretet. Hadd világítsam meg ezen keresztül az Istennel való kapcsolatotokat, még mindig a tesztnél járunk, és hadd kérdezzem meg, hogy van ez az Istennel? Nagyon sok keresztény egy-egy beszélgetésben, és én is így vagyok, megvallom őszintén, akivel beszélgettem, sokak így voltak, hogy ha keresztény, akkor el tudja mondani, hogy mielőtt keresztény lett, vagy egy ilyen biznisz kapcsolata volt az Istennel, egy ilyen üzleti, Uram, én megteszem ezt, hogy te tedd meg ezt, vagy nem ismerte az Istent. De olyan, hogy semmilyen nem volt, vagy hogy nem tudja megmondani igazából, hogy milyen kapcsolata volt Krisztussal, akkor valószínűleg nem ismeri a kereszténységet igazán. Érdemes ezen gondolkodni. Van személyes kapcsolatod Istennel? Azt tapasztalt, hogy például folyamatosan tanít neked új dolgokat? Vannak új igazságok a szívedben? Mondanál valami újat, amit mondjuk az elmúlt hónapban tanított neked? Amit megértettél? Ami felrobbant benned? Amit átéltél, amiben azt érezted, hogy beszél hozzám? Ez a személyes kapcsolat. Érzed, hogy ő támogat? Kommunikál veled? Hadd kérdezzek nehezebbet. Hajlandó vagy az életedet átrendezni, hogy megmutasd neki, hogy ő az elsődleges? Látod, hogy ő mennyire átrendezte az életét, hogy megmutassa, mennyire fontos vagy neki? Eljött, összetöretett, meghalt, feltámadt. Ez egy nagyon sokat mondó teszt. Tudnod kell. És Jézus nem csak azt mondja, hogy a mennyei kenyér az egy személy, hanem ő azt is mondja, hogy a mennyei kenyér egy összetörött ember. Ez a kenyér az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Hadd mondjam nagyon őszintén, ha Jézus egy tanító lenne, aki egy nagyon magas piedesztán vonul végig, és azt mondja, hogy ő a tökéletes, és gyönyörűen él, megkérdeznétek, hogy ez engem bátorít-e, én azt mondanám, hogy nem. Tudjátok, miért nem? Mert én soha nem tudok így élni. Én nem tudok olyan tökéletes lenni, mint ő. Ha ő csak egy példa, akkor minél jobban megismerem, annál jobban elítél engem, mert azt látom, hogy ő mindig jobb, mint én. És hogyha ránézek, csak azt látom a szánalmat az arcára, hogy már megint béna vagy, már megint elrontottad, már megint nem vagy elég jó. Nézd meg egy darab kenyeret. Ha nincs eltörve, nem segít. Nem tudsz tőle jól lakni. Ha nem töröd meg azt a kenyeret, ha csak nézegeted, ha csak szagolgatod, nem fog segíteni, éhen halsz mellette. Ha Jézus Krisztus csak tanító volt, ha csak nagyszerű példa volt, akkor számomra és számodra semmi haszna nincs. Azt mondja, a kenyér az én testem, amely a világért megtöretett. Amit odaadtam, összetört, a helyedbe állt. És ma odalép hozzád, és azt mondja, megpróbálod talán az életedet elvenni saját magadnak, pedig nem a tiéd az életed, az Isteni az életed. De nem baj, eljöttem, én elvettem a te büntetésedet. Ott voltam összetörve, ahol neked kellett volna összetörnöd. Én törtem össze, és az én büntetésem az a te békességed, a te életed. Ha úgy jössz ma Istenhez, azt mondod neki, hát Uram, bántottak, segíts, hogy jobban legyek. Ez nem jó. Azt mondod, Uram, szomorú vagyok, tegyél boldoggá. Ez nem jó. De azt mondod, Uram, látom, hogy lázadó vagyok, és össze kellett volna töretnem. De te összetörtél helyettem, és bízom benned, és neked adom magam. Akkor, és csak akkor válhat számodra ő az élet kenyerévé. Az úrvacsora alatt szeretném, hogyha néhány kérdés előttetek lenne. Nem tettem ki a vetítőre, úgyhogy most csak gondolatban. Három kérdés. Mit tanultam ma, amiért dicsérhetem Istent? Mit értettem meg, ami miatt ma bűnbánatot kell tartanom? És mit tanultam ma, amire törekedhetek és kérhetem Istentől, hogy valósítson meg az életemben? Amikor egy-egy igehirdetést hallgattok, vagy Bibliát olvastok, arra kérlek titeket, ne elégedjetek meg azzal, hogy azt mondjátok, hogy valamit megértettem. Ez kevés. Ha a kenyér nem töretik meg, éhen halunk mellette. Ha nem kezdjük el emészteni az igét, ha nem kezdjük el imádkozni és kérni az Istent, hogy ez valahol robbanjon föl bennem, ha érzem, hogy hiány van bennem ebből, vagy ha érzem, hogy ezt nem adtam oda az Istennek, ha nem történik valami, akkor csak egy ilyen üzleti kapcsolat marad az Isten kapcsolat. Arra hívlak titeket, táplálkozzatok belőle, dolgozzatok vele. A kereszténység valahol az emésztés folyamata. Bedolgozzuk magunkba ezt, és kérjük az Istent, hogy ez így robbanjon, és változni fog az életünk, hiszem. és így a gyülekezetünk is. Így készüljünk most tehát az úrvacsorára. Tudjuk nagyon jól, hogy Jézus miről beszél a János 6-ban. Arra hívlak titeket, hogy az úrvacsorára készülve most egy éneket énekeljünk el. A 206. dicséretnek néhány verse lesz ez, és aztán hallgassuk majd a szereztetés igéket.